prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Túrós Bense Levente.
Üdvözlöm a Trend FM hallgatóit. Az elmúlt időszakban úgy tűnik, hogy a piacok nem áraznak semmiféle kockázatot. Olyannyira nem, hogy az amerikai részvényindexek csúcsokat ostromolnak, miközben az Egyesült Államokban ugye folyamatosan nő a fertőzöttek száma. Hogy miért van ez? Erről beszélgetünk ma Gyurcsik Attilával, az Accord alapkezelő befektetési igazgatójával. Szervusz, köszöntelek a stúdióban.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Nos, mi történik a piacokon? Úgy tűnik, hogy a befektetők nem félnek már semmitől. Ez azért lehet, mert túl sok a pénz, és muszáj valamilyen hozamot gyártaniuk, vagy azt árazzák, hogy itt V-alakú visszapattanás lesz, és senki nem tart semmitől. Talán ez a legnagyobb kockázat most.
Kettőféle vetülete van szerintem, vagy két magyarázatot tudnék erre most adni. Az egyik az az, hogy nagyon gyorsan történtek az események, tehát nem csak azt kell nézni, hogy elképesztően gyorsan esett a piac, hiszen 4 hét alatt leesett közel 30%-ot az S&P 500-as index, hanem hogy tehát ez is nagyon gyors reakció volt a vírusra, és mondhatni váratlan sok szempontból, bár nem teljesen, de hogy a reakciója a gazdaságpolitikusoknak is elképesztően gyors volt. Tehát azt kell látni, hogy még a Lehman Brothers csődjének idején azért jó pár negyed évbe tellett a Fednek, amíg a kamatokat szépen nullára csökkentette. Azért a gazdaságpolitikusok is elméláztak jó pár hónapot, negyed évet arra azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékű stimulust bocsássanak rá a gazdaságra, a fiskális oldalon. Most ez az egész gyakorlatilag néhány hét leforgás alatt megtörtént. Tehát jött a vírus, és ma ott tartunk, hogy tehát ugye a vírus megjelenésére 2 héttel később, vagy mondjuk Amerikában is ugye megjelent, 2 héttel később a Fed ugye nullára vitte a kamatokat, amit előtte ugye hosszú negyed éveken keresztül emelgetett szép lassan negyed bázispont, vagy negyed százalékonként. És mindemellett a gazdaságpolitika is elképesztően gyorsan reagált, tehát ma már azt ott járunk, hogy a gazdaságok között 10 000 milliárdnyi stimulust jelentettek, vagy tehát a gazdaságpolitikusok, ez körülbelül a magyar GDP-nek a 60-szorosa. Tehát, és mindez egy hónapon belül, vagy másfél hónapon belül történt meg, úgyhogy előtte többször volt már lassulás mondjuk az európai gazdaságban, és a német politikusoknak negyed éveken keresztül könyörögtek a gazdasági szakértők, hogy stimuláljanak végre. Na most ők is gyakorlatilag hetek alatt dobták le ezeket a korlátokat, vagy láncokat, ha úgy tetszik, és jelentős stimulust jelentettek be. És az Unió is egyébként, amiről mindig azt mondom, hogy egy ilyen lassan döntő szervezet, mindent alaposan megrágnak, ők is azért egy jelentős stimulust viszonylag gyorsan átnyomtak, és még lesz ilyen típusú stimulus szerintem az Unióban is. Szóval összességében nagyon gyors volt a reakciója a gazdaságpolitikának és a monetáris politikának, és ezt látjuk a piacokon is, hogy gyors, nagyon heves eladás volt, és erre nagyon gyors válaszreakció érkezett a gazdaságpolitika részéről. Szóval ez egyik magyarázat, az egyik vetülete ennek a történetnek. Na most a másik vetülete az az, hogy ugye említetted, hogy most nem árazunk semmilyen kockázatot, és ugye nő a fertőzöttek száma. Ugye ez azt feltételezi, hogy korrelál a kettő, tehát ha nő a fertőzöttek száma, akkor majd ugye esni fog a piac, de nem feltétlenül kell, hogy így legyen. Azért az idő alapvetően a longosoknak dolgozik. Ennek az az oka, hogy azért napról napra közelebb kerülünk a megoldáshoz. Tehát ahhoz, hogy egyrészt egyre többet tudunk erről a vírusról. Tehát nyilván a piac esésében benne volt a bizonytalanság is, hogy keveset tudtunk róla. Ma már egyre többet tudunk róla, egyre professzionálisabbak a tesztek, és ugye most már van gyógyszer is, ami engedélyezve van az Egyesült Államokban, és hamarosan ugye Európában is, amellyel a betegségnek az idejét, vagy a felgyógyulásnak a sebességét lehet, a betegség idejét rövidíteni, a felgyógyulás sebességét gyorsítani. Ez az egyik. A másik, hogy azért az is világosan látszik, hogy milyen korcsoportokat érint a vírus durvábban, és ezek alapvetően inkább az idősebb korosztályra veszélyes ez a vírus. Most egyelőre úgy néz ki a mostani adatok alapján. És ennek miért van jelentősége? Hát azért van jelentősége, mert ugye ha a fiatalokra kvázi ez nem veszélyes, vagy a munkaképes korú lakosság döntő többségére ez nem veszélyes, vagy mondjuk olyan szinten veszélyes ez a vírus, mint amilyen az influenza, mert körülbelül ilyen szinten van most a halálozási rátája a munkaképes korú lakosság körében ennek a vírusnak, mint az influenzának, vagy a közeli szinteket láttunk a legfrissebb statisztikák alapján, akkor nincs ok arra, hogy ha jön egy újabb járvány, akkor feltétlenül mindent lezárjunk újra. És hogyha nem zárunk le mindent újra, akkor miért essen a tőzsde akkor, hogyha emelkedik a fertőzötteknek a száma. Ugye a lezárás az akkor történhet meg, ha megtelnek a kórházak. Tehát ugye azért van most Amerikában ugye egy újbóli visszazárása az aktivitásnak, mert kezdenek megtelni a kórházak. És ugye én azt mondom, hogy azért itt a piac azt anticipálja két dolgot. Egyrészt, hogy a kórházak túlterheltségét érdemben tudja csökkenteni, ha van gyógyszer. Ehhez azért most azért egyre-egyre közelebb kerülünk, nem egy készítményről tűnik úgy, hogy a gyógyulás idejét, vagy akár a halálozási arányt érdemben tudja csökkenteni. A másik dolog, amit anticipál a piac, ami lehet, hogy persze túlzóan optimista, az az, hogy lesz vakcina.
Hát az jól látszik, hogy minden ilyen hasonló hírre, vagy erre vonatkozó hírre pattannak a részvényárfolyamok.
A vakcinával kapcsolatban nagyon sok nézet van. Van, aki azt mondja, hogy ősszel már lesz vakcina, van, aki azt mondja, hogy még két évig lesz vakcina. Én nem tudom én se ezt pontosan megítélni. Azt viszont gondolom, hogy azért nagyjából a fejlett világ, meg a fejlődő világ összes gyógyszerkutatója, meg virológusa most ezen dolgozik. Tehát mindig, amikor a vakcinának az elkészültének az idejét becsülgetjük, akkor mindig múltbeli adatokból indulunk ki. És ugye a múltban azért jellemzően, amikor voltak vírusok, akkor azt hozzá kellett tenni, hogy az ebola, vagy az egyéb, mondjuk például a legutóbbi koronavírus a SARS esetén, ugye az volt a helyzet, hogy igazából nagyon-nagyon kevés embert fertőzött meg ez a
marginálisan érintett a gazdaságokat.
És emiatt nem volt emögött olyan érdek, olyan nyomás, sem gazdaság értelme, és nem is volt már elnézést idézésen akkora üzlet ezekre a vírusokra vakcinát gyártani. Most azért ez gyökeresen más. És hogyha a fejlett világban azért van rendesen gyógyszerkutatóbázis, meg vakcinakutatás, meg tudás, meg K plusz F. Szóval azért nekem nagyon nehéz elhinni azt, hogyha van egy ilyen probléma, hogy ne tennének meg mindent, hogy ne menne minden erőforrás arra, hogy ezt a problémát megoldják. És emiatt azért, lehet, hogy az ősz az optimista, de azért azt azért gondolom, hogy valamikor jövő év elejére az reális lehet, hogy van egy olyan vakcina, amit... ha csak adott esetben az idősebb korosztálynak beadva érdemben ezt a vírust, ha eltüntetni nem is tudjuk, de mondjuk egy influenza, súlyosságát tekintve egy influenza járvány szintjére le lehessen szorítani. És ugye visszatérve az eredeti kérdésedre, hát hogyha ez így van, akkor azért a piac valamennyire joggal anticipálja azt, hogy mondjuk egy év múlva ilyenkor a gazdasági aktivitás azért többé-kevésbé visszaáll a normál kerékvágásba.
Csak addig van még egy ősz, és állítólag akkor érkezhet a második hullám legkésőbb. Mondjuk piaci emberként te mire számítasz, hogyha lesz második hullám? Annak milyen lesz mondjuk az amplitúdója?
Nagyon fontos, hogy mikor lesz a következő hullám. Tehát, hogyha akkora érkezik a következő hullám, amikor már azért van gyógyszer nagy mennyiségben elérhető, és ezáltal a kórházak túlterheltségét érdemben meg lehet akadályozni, akkor azt gondolom, hogy nem lesz a gazdaságoknak olyan szintű visszazárása, mint amit most március-áprilisban láttunk. Ha pedig nem lesz ilyen szintű visszazárás, akkor érdemben a gazdaság sem sérül, akkor viszont a tőzsden sem fog erre érdemben reagálni. De hogyha mondjuk két hét múlva jön, és még nem vagyunk ellen felkészülve, itt van, a globális gazdaság nincs ellen felkészülve erre, akkor abból nyilván adódhatnak problémák.
Már jobban föl vagyunk készülve, mint voltunk ugye az év elején, hiszen
sok szempontból igen.
Az egészségügyi felszereléseket is, ha csak Magyarországra tekintik, ugye fölhalmoztunk, és kellő készlet, legalábbis úgy tűnik most, hogy kellő készlet áll rendelkezésre. No, de térjünk vissza egy kicsit a stimulusokhoz és a piachoz, ugye azt jól látjuk, hogy rengeteg pénzt öntöttek a piacra, öntenek a piacra, hiszen ez folyamatában megy, hogy a kamatokat a nulla felé közeledének most már szinte mindenhol. Nem lesz ennek meg a bőtje?
Biztosan meg lesz, de előtte még az fontos kiemelni, hogy még egy harmadik aspektus a legelső kérdésednek ugye az, hogy miért emelkednek a tőzsdéket. Ugye az a másik oka, miért emelkednek a tőzsdék, az, hogy elképesztően alacsonyak lettek az állampapírhozamok szerte a világban, és különösen ugye a fejlett világban. Tehát az egy viszonylag egyszerű matek, egyébként pont az S&P 500-ra láttam egy ilyen számítást, hogy tény, hogy az eredmények azok mondjuk valamennyit csökkenni fognak, tehát valamiféle hosszú távú sérülése is lesz a vállalati eredményeknek. de ezt bőven ellensúlyozza az a tény, hogy az amerikai 30 éves hozam az közel ilyen 70 bázispontot csökkent. Olyannyira, hogyha ezt a kettőt összerakjuk, azt mondjuk, hogy olyan 10-15%-os mértékben sérülnek az eredmények, akkor ezt nem csak ellentételezi a 30 éves hozamnak a csökkentése, de még azt kell, hogy mondjam, hogy még egy 10%-kal magasabb fair value-t is indikál az S&P 500-ra, mint ahol most állunk. Tehát, hogy valójában óriási hatása van annak, hogy a hozamok ilyen mértékben lecsökkentek, és ez egyben kényszer, meg egyben egy egyszerű matek is. Na, a kényszer része az az, hogy tulajdonképpen nincs valós alternatívát, hogyha be akarod fektetni a megtakarításaidat, hiszen az állampapírok semmiféle hozamot nem biztosítanak számodra, főleg az infláció fényében, tehát vagy három dolgot tehetsz, hogy ez, mi azt szoktuk mondani, hogy klasszikus, ami most várható, az az, ami az Egyesült Államokban a második világháború után történt, nevezetesen ott is volt egy jelentős pénznyomtatás, volt egy hozamgörbe kontrollszerű jelenség, és elszállt az infláció, és a FETE 3 eszközosztály teljesített jól, a részvények, az ingatlan és az arany. Vélhetően ez így lesz most is.
No, de visszatérve a kérdésemre, hogy ez a nagy eladósodottsági hullámnak nem lesz meg a böjtje? Tehát most arra gondolok, hogy az országok és a vállalatok is egyre másra halmozzák fel, úgymond a kölcsönöket.
Ennek van olyan szempontból lesz böjtje, amire te gondol, szerintem, hogy óriási csőd hullám érkezik, és majd nem lesz, aki visszafizesse ezt a pénzt. Én sokkal inkább azt gondolnám, hogy a jegybankok ennek az adósságnak az elinflálására fognak törekedni hosszú távon, mint ahogy ez történt a második világháború
után. Tehát magyarul elengedik az inflációt mondjuk magasabb szintre, mint korábban?
Így van.
Mert ezt látjuk mondjuk a Fednél, ahol most Igen. Itt a legutóbbi jegyzőkönyvnél azt láttuk, hogy egy kicsit, tehát hagyni fogják úgymond a 2% fölé menni az inflációt, amire korábban nem igazán volt példa, hiszen mindig az volt, hogy kamatemelésekkel fékezték.
Azt gondolom, igen, tehát hogy inkább infláción keresztül próbálják ezt az adósságot eltüntetni, és nem pedig más módon, és ugye ezt mutatja az is, hogy a Fed az most nem csak úgy állampapírokat vesz, hanem a vállalati kötvényeket is vesznek, tehát hogy a Fed-en elindultunk ebbe az irányba, úgy tűnik, hogy ez a válság ezt a gátat is lebontotta.
De ez nem veszélyes játék? Tehát az infláció olyan szempontból kérdezem, hogy ha most elengedjük, akkor ezt nagyon nehéz lesz megállítani. Illetve hát csak szigorítással, kamatemeléssel, monetáris politikai szigorítással fogjuk tudni, ami viszont a gazdaságot fékezik.
Alapvetően a jegybankok úgy látják, hogy az inflációt könnyebb megfékezni, mint a deflációt eltüntetni. Tehát 20 éve nincs érdemi infláció a fejlett világban, és a jegybankok körülbelül 12-13 éve küzdenek a defláció ellen, és ezt a csatát, ezt nehezebbnek tűnik megnyerni. És emiatt jobban aggódnak, és ezért inkább szeretnének inflációt lenni. Ugye az inflációt egyébként azért viszonylag egyszerű megfogni kamatemelésekkel, vagy egyszerűbb megfogni. Ezt a deflációs állapotot, amiben, vagy a defláció közeli állapotot, amiben vagyunk most már lassan 10 pár éve, ezt sokkal-sokkal nehezebb megállítani.
No, de eddig sem sikerült beindítani. Elég, ha csak mondjuk a japán jegybankról gondolunk, hiszen ott valós pénzpumpa folyt folyamatosan, és nem indult be se a gazdaság érdemben, se az infláció.
Hát igen, pont ezért törekednek arra, hogy valamilyen módon elővarázsolják ezt az inflációt onnan annak a mélyéről, és ugye nem rettennek vissza attól sem, hogy említettem, hanem csak állampapírokat, hanem vállalati kötvényeket, lassan mindent megvesznek. Annak érdekében, hogy az infláció szekerét sikerén idézőjelesen előrébb tolni, és hát hogyha majd átérünk azon a hídon, akkor meglátjuk, hogy ott mi lesz, de egyelőre tény, hogy nem sikerült az inflációt előcsalogatni ebből a hosszú téli álomból, ami már lassan 20 éve tart.
Visszatérve a részvénypiacokra, megnézzük a piacokat, akkor valóban úgy tűnik, hogy itt a hozam vadászat közben nem figyelünk a fundamentumokra. Ugye elég nehéz megbecsülni most, hogy mennyire és melyik vállalat mennyire sérült, azt gondolom itt az elmúlt időszakban, illetve folyamatában, hiszen még mindig nem állt normális kerékvágásba a világ. Elég, ha csak a bankokra gondolunk, ugye főleg mondjuk itthon, hiszen moratórium van, nem tudjuk, hogy hogyan alakult a nem fizető hitelállomány. Kamat környezet ugye folyamatosan zsugorodik, tehát nyilván a kamatmarzsokra ez is hatással lesz, de általánosságban is elmondható, azt gondolom, hogy nehéz most megítélni, hogy egy-egy vállalat hogyan fogja túlvészelni, mondjuk például a repülőtársaságok, a turisztikai cégek is, stb. Tehát nem kockázatos ma részvényt vásárolni úgy, hogy nem látunk a színfalak mögé.
Hát erre sok válasz létezik. Az egyik az, hogy senki, tehát azt, hogy milyen mély lesz az eredményekben a visszaesés, és ezt senki nem tudja megmondani. Erre tudnék hosszú-hosszú anekdótákat sorolni, miket küzdöttem 2008-2009-ben, hogy valamilyen pontosan megbecsüljük azt, hogy milyen mekkora volt az akkori válságban az eredmények visszaesése. Az fontos, hogy abban a válságban annyiban könnyebb dolgunk volt, hogy bankválság már volt jó pár. A gazdaság történetben voltak róla statisztikák, el lehetett olvasni, tehát valamiféle fogódzónk volt annak kapcsán, hogy
milyen mértékű a visszaesés. Hogy az egy olyan konkrét gazdasági válság volt,
hát
amire volt magyarázat.
Egy klasszikus recesszió, így van.
Erre viszont hát magyarázat lehet, hogy van, csak kiszámíthatatlan.
Hát magyarázat a koronavírus, ugye nyilvánvalóan, de viszont ilyen típusú válságot nem nagyon láttunk a modern gazdaság történetben, amiről vannak adataink, információink, plusz hát, sőt, biztosan nem volt ilyen. Tehát ilyen komplex gazdaságban ilyen típusú visszaesést még nem láttunk, ugye nagyon nehéz ilyen szempontból becsülni. Amire szerintem a befektetők most gondolnak, és ami miatt optimisták, vagy hogy mi alapján döntünk, hogy milyen részvényt vegyünk, ugye az, hogy az a working hipotézis, vagy az a hipotézis él sokak fejében, és az a kérdés, hogy ez helyes lesz, vagy sem, hogy ugye ez az egész koronavírus, ez végsősorban egy külső sok. És ugye arra viszont van történelmi analógia, hogy a külső sokok után sokkal gyorsabban állnak helyre a gazdaságok, mint amikor valami belső sok van. Tehát ugye a 2008-2009 egy belső sok volt, ugye tönkre ment a bankrendszer, azt újra kellett tőkésíteni, rengeteg munka és a többi. Az egy abban, ahol lassú volt, láthatóan lassú volt a felépülés, de az ilyen külső sokokból jellemzően gyorsabban épülnek fel a gazdaságok, és ugye itt az a vélelem él a piacokban, bár nem gondolom, hogy a piacnak van egy ilyen általános szelleme, amelyik gondolkodik, de hogy alapvetően arra azért lehet gondolni, hogy ha ez a külső sok, nevezetesen az a vírus, ez elmúlik akár olyan módon, hogy lesz rá gyógyszer, lesz rá vakcina, akkor azért a gazdaságoknak a visszapattanása az érdemben tud gyorsabb lenni, mint a 8-as, 9-es, vagy hát 12 évvel ezelőtti válság után, és ugye ennek a pont, erről írtam blogon egy cikket, hogy az apropója, vagy ez a logikája, hogy ugye 8-9-ben úgy, ahogy van, tokkal vonóval csődbe ment a bankrendszer. És ugye Amerikában gyorsabb volt a fellépülés ebből, mert Amerikában csődbe ment a Lehman Brothers, és két héttel később újra tőkésítették a bankokat. Most Európában ez 7 évig tartott, és ugye ez ilyen lassú, vontatott folyamat volt, kicsit ilyen zombi jellegű bankrendszert üzemeltettünk ugye 7 éven keresztül, és ugye a bankrendszer azért alapvetően a gazdaságnak a gerince, hogy a bankrendszer nem hitelez, nem működik úgy, ahogy az kellene, akkor értelemszerűen lassú a kilábalás, nem jutnak a vállalkozások hitelhez, az emberek nem jutnak jelzel, akit ez stb. Ez bonyolult, de lényeg, hogy lassú kilábalást eredményez, ha tönkre megy a bankrendszered. És ugye ennek van egy folyamánya, ennek a 2008-2009-es sztorinak az, hogy a politikusok is látták, hogy hú, hát itt óriási baj van, tönkre mentek a bankok, és ezért iszonyatosan megszigorították a banki tőke követelményeket. Én azt gondolom, hogy ez egy szabályozói túlkapás gyakorlatilag, ami történt a 8-as, 9-es válság után, ezt a Bázel 3-at ezt úgy hívom, szabályozói túlkapás. De lényeg, hogy annyira túltőkésítették a bankrendszert, olyan betonbiztossá lett, meg atombiztossá lett téve, hogy most úgy látom, hogy ezt a válságot, ami ez a koronavírus válság, ezt azért bőven-bőven ki fogják bírni a bankok, mert annyira erős a tőke helyzetük. És ugye ebből következik az, hogy ha ugye ebben a válságban nem megy tönkre a bankrendszer, amire elég komoly esély van, akkor ugye a kilábalást ezt érdemben nem fogja akadályozni. Ez az egyik állítás. A másik állítás az, hogy ugye hogy ami sérült ebben a koronavírus válságban, az elsősorban a szolgáltató szektor. És a szolgáltató szektornak viszont a kínálati oldala sokkal rugalmasabb. Értem ez alatt azt, hogy lehet, hogy csődbe megy a szálloda, de attól a szállodát még nem mennek oda egy dózerrel, és nem fogják lerombolni, hanem akkor jön majd egy másik üzemeltető, és hogyha egyébként jó helyen van, és van rá igény, akkor majd valaki újra kinyitja. És ez meg tud történni viszonylag gyorsan. A bankrendszert újra tőkésíteni 7 év alatt, hogyha egy csinálták meg, hogyha tényleg egy gyár bezár, és elküldenek 10 000 embert, akkor azt újraépíteni iszonyú sok munkaidő, energia, egy szállodát, vagy egy éttermet újra nyitni, vagy egy kávézót újra nyitni, az hetek, hónapok alatt megoldható. Tehát emiatt is én alapvetően optimista vagyok, és úgy gondolom, hogy ha a vírus, mint ugye ez a külső probléma, vagy külső sok, ez eltűnik, megoldódik, akkor azért a felépülés ebből, ez érdemben gyorsabb lehet. És ugye, ami még fontos, hogy ezért az elmúlt hetekben az amerikai nyitás után érkező makroadatok is azért alapvetően inkább, főleg a munkaerőpiaci adatok is azért alapvetően inkább erősebbek lettek annál, mint amit a piac várt. Tehát nagyon-nagyon sok embert küldtek el hirtelen, március-áprilisban, és utána viszont ez az embereknek a visszavétele is viszonylag gyorsan történt, vagy legalábbis a várakozásoknál gyorsabban történt meg.
Ha már bankrendszerről van szó, kíváncsi vagyok, hogy az OTP-vel kapcsolatban mi a véleményed, és akkor ezzel át is fogunk térni lassan a hazai piacra. Előbb azonban tartunk egy nagyon rövid szünetet, azonnal jövünk vissza. Gyurcsik Attilával, az Accord alapkezelő befektetési igazgatójával.
Ez még mindig a prémium kategória.
Gyurcsik Attila, az Accord alapkezelő befektetési igazgatója a mai vendégem, és hát a nemzetközi piacokról beszélgettünk, és most javaslom, hogy térjünk akkor át a magyar piacra, és hát a bankszektorról beszélgetvén fölmerül a kérdés, hogy az OTP-vel mi lesz. Ugye, ha megnézzük az elmúlt időszak árfolyam mozgását, az jól látszott, hogy fölhúzták a részvény árfolyamát elég látványosan, de egy idő óta nagyon adják a papírt elég magas forgalomban. Ennek köze lehet mondjuk a legutóbbi MNB-s kamatcsökkentéshez?
Hát azt gondolom, hogy érdemben nem. Tehát, hogy azért ez egy nagyon pici kamatcsökkentés volt, és azért azt is látni kell, hogy a régióban azért ennél durvább kamatcsökkentést hajtottak végre a jegybankok, akár a lengyel, akár a román példát.
Igen, csak ne felejtsük el, hogy ugye 4 éve be volt betonozva a magyar alapkamat. Váratlanul érkezett a kamatcsökkentés.
Egy évvel ezelőtthöz képest még mindig magasabbak a kamatok, mint. És akkor is magasabb volt az OTP, tehát valószínűleg nem a kamatcsökkentés volt itt az OTP.
De jelzésként sem lehet erre tekinteni, hogy itt adott esetben volt már ebből kommunikáció, hogy egy újabb 15 bázispontos csökkentés jöhet itt a következő monetáris tanácsülésén.
Én azt gondolom, valahol ez lenne inkább a normális, tehát hogy a régióban mindenki csökkentgeti a kamatokat, érdemben próbálják ezzel ugye segíteni a gazdaságoknak a talpraállását. Az, hogy az MNB is beállt ebbe a sorba, szerintem valahol várható vagy érthető, és ezt szerintem el is kezdte árazni a piac. Én nem gondolom, hogy ennek a jelentős hatása van az OTP árfolyamán. Éveken keresztül ugye ezt megelőzően nulla volt a magyar alapkamat.
Megfordítom a kérdést, akkor számít még az alapkamat?
Hát sokféle kamat van Magyarországon, egy kérdés, hogy mi az, ami számít. Én alapvetően inkább azt mondanám, hogy az OTP szempontjából a bankközi kamatoknak van jelentősége, bubornak elsősorban, amikor ugye a hiteleket árazzák. Ugye tehát mert az alapkamat az egy ponton egy jó pár éven keresztül ugye elvesztette a jelentőségét, úgyhogy a bubort kell figyelni, igazából azt állítgatja az MNB ezekkel a lépésekkel is érdemben.
Tehát ha nem a kamat, akkor viszont mi tartja nyomás alatt az árfolyamot? Az elmúlt napokban egy olyan hír keringett ugye a médiában, hogy bizonyos nagy nyugdíj alapoknak át kell rendezniük portfólióikat, hiszen a nagy esésben rengeteg részvényt vásároltak, és ugye ezt ki kell egyensúlyozniuk. Igaz ez? Igaz lehet ez?
Hallottam is ezt a spekulációt, alapvetően nem gondolom, hogy ennek akkora jelentősége van. Mindig próbáljuk megmagyarázni az árfolyamokat, de ez azért viszonylag ritkán van így. Ami viszont magyarázat lehet az OTP elmúlt időszakbeli teljesítményére, az, hogy az azért érdemes, tehát érdemes kontextusba helyezni, hogy mi történt a régióban, mi történt az európai bankszektorban. Ugye alapvetően óriási esés volt ugye a koronavírus válság kapcsán. A bankok árfolyamának többsége itt a régióban, lengyel bankok például lefeleztek az árfolyamok, és még mindig ott vannak. Erste Raiffeisen hatalmasat esett, ott is szinte lefeleztek az árfolyamok, és abból volt egy felpattanás, egy jelentős felpattanás, és az elmúlt 2 hétben ebből a felpattanásból lett egy korrekció, amiben az OTP egészen eddig a hétig nem vett részt. Úgyhogy igazából szerintem nagyon egyszerű magyarázat erre akár az is, hogy miközben a Erste-nek, a Raiffeisennek, vagy akár a lengyel bankoknak az árfolyama 10-15%-ot korrigált az elmúlt 2 hétben, az OTP-nek az árfolyama felragadt, és ez valaki észrevette, és akkor nyitott akár egy pair trade-et, és mondjuk ilyen módon próbálta azt az árazásbeli különbséget, ami egyébként kialakult a régiós bankok között valamilyen módon tompítani, és hát megkeresni ezt a spreadet, úgyhogy szerintem egy egyszerű magyarázat erre. Tehát az OTP nem esett ebben a korrekcióban, ami az elmúlt 2 hétben volt.
Itt az alapkezelők, és most nem véletlenül hozom föl ezt a példát, mindig azt, vagy az elemzők többsége is mindig azt azzal példálózik, hogy az OTP-t ugye csomagban adják, veszik ugye külföldiek. Tehát, hogyha régiós bankokat akarnak venni, akkor értelemszerűen az OTP beleesik. Ezért van az, hogy együtt mozoghat adott esetben a bizonyos régiós bankokkal. De most te pont az ellenkezőjét mondod, hogy az OTP mégsem velük mozog, mégis egy kicsit talán jobban értékeli a piac az OTP-t, mint a többi bankot.
Ez egyszerre igaz, meg egyszerre nem. Tehát ugye az a helyzet, hogy az mit tekintesz régiós banknak. Ugye ez a probléma ezzel, mert ugye Valójában az Erste meg a Raiffeisen, amit most ugye példának hoztam, az egy régiós bank. De nincsenek többnyire benne a régiós indexekben, helyett az európai bankindexnek a részei inkább nagyobb mértékben. Ezért, ha európai bankokat adják, akkor adják az Erstét meg a Raiffeisent. De ugye vannak a régiós alapkezelők, akik meg ugye a régiós bankokat kezelik, meg trédelik, és ugye ők meg látják, hogy hú, hát kialakult egy árazásbeli különbség, Erste Raiffeisen leesett, az OTP meg nem, és akkor ugye ezen próbálnak, akkor megveszik az olcsóbbat értelemszerűen, mert ők kitettséget vesznek, tehát ők tudják azt, hogy az Erste-nek meg a Raiffeisennek nagyjából ugyanazokban az országokban vannak bankjai, meg kitettsége, mint az OTP-nek, tehát viszonylag szintetikusan össze lehet állítani egy OTP-t Raiffeisenből, meg Erste-ből. És ugye semmi más nem történik, mint hogyha kialakul egy ilyen furcsa árazási olló, akkor ezt megpróbálják megkeresni. Tehát ez a magyarázat.
Az OTP ugye említetted te is, ugye régiós bank, ez azt jelenti, hogy a környező országokban van a legnagyobb kitettsége. Ez jelen pillanatban nem jelent kockázatot? Tehát korábban ugye ez volt az előny, hiszen több piacon, több fejlettségi szinten lévő piacon, ez azért fontos, mi nyilván, mert nagy volt a növekedési potenciál, vagy nagy a növekedési potenciál, de jelen esetben itt a koronavírus járvány kapcsán ez nem jelent hátrányt?
Jelenthet hátrányt, attól függ, hogy, tehát, hogy alapvetően azt kell nézni a régióban, hogy összességében ezt a koronavírus járványt, ez a kelet-közép-európai régió nagyon jól megúszta. Tehát itt nem volt jelentős kitörése ennek a problémának. Ez alól talán részben Oroszország valamennyire kivételes, hogy a OTP-nek van ugye Oroszországban jelentős kitettsége, tehát ha ott mondjuk nem sikerül megfékezni ezt a járványt, akkor annak akár lehet hatása, de hozzáteszem, a Raiffeisennek is van orosz bankja, szóval, hogy nagyon nehéz előre megjósolni, hogy mondjuk, vagy teszem azt, mi van akkor, hogyha a Romániát ugye nem is engedték fel, ugye ott továbbra is lezárások vannak, mert nem is került annyira megfogni még jól a járványt, szóval ez nagyon megjósolhatatlan. Lehet, hogy az OTP-nek épp egy olyan ország portfóliója lesz, ami alapvetően jobban megúszza a válságot, az elkövetkező, ezt a koronavírus járványt az elkövetkező hónapokban, de könnyen lehet, hogy nem.
De akkor lehet, hogy pont ez az előny, hogy diverzifikált
igen,
a portfólió.
Igen, ilyen szempontból diverzifikált, igen, ez adott esetben tud előnyt jelenteni, igen.
No, menjünk tovább, mert szorít az idő. Mondjuk vegyük a MOL-t, ugye itt az elmúlt időszakban a sztori a MOL-ban talán az INA ügy, ugye most lesznek a hétvégén a Horvátországban a választások, és hát mindenki áttörést remélt ez ügyben. Úgy tűnik, hogy azonban mégse lesz. Ti hogyan látjátok?
Ez egy nagyon hosszú jegyesség, vagy házasság, nem is tudom, hogy de most már a válás közeledik, talán ezt ki lehet mondani. Én nem merek jósolni, tehát szerintem nagyon nehéz megmondani, hogy mi lesz, ez egy csapdahelyzet. Ugye nyilván a MOL a mai fejünkkel azt mondjuk, hogy relatíve drágán vette az INA-t, nyilván presztízsből lényegesen olcsóbban nem adhatja el, a horvát állam meg nem áll annyira fényesen jól, hogy annyit fizessen érte, és akkor ugye egymásnak feszülnek a felek ebben a kérdésben. Szerintem ma megjósolhatatlan, hogy mi lesz ennek a vége, úgyhogy nem ismernék tippelgetni.
Egyébként hogyan látod, mi lenne a jobb a MOL számára, ha megkivásárolnák az INA-t, vagy ha megtarthatná, tehát kvázi 100%-ban megkaphatná?
Hát mindkét megoldás jó lehet, a mostani megoldás a legrosszabb. Tehát ez nyilvánvaló, hogy hosszú távon ugye a MOL alapvetően egy régiós finomítóként képzeli el magát, részben legalábbis, és ugye ebbe a portfólióba azért alapvetően jól beleillett az INA. Tehát stratégiailag szerintem ez egy jó döntés volt, ez nem kérdés. Sajnos a politika közbeszólt. Tehát a politikai problémát kell megoldani, hogy vagy így, vagy úgy, de ha bármelyik megoldás is megtörténik, az szerintem egyrészt azon keresztül, hogy ezt a bizonytalansági faktort kivesszük a rendszerből, az alapvetően tud lendíteni a MOL árfolyamán.
Most jöttek ki a marzsok nemrég, és hát negatívba fordultak, ugye, amire szintén nagyon régen nem volt példa. Mire számítasz az olajpiacon? Ugye ne felejtsük el, hogy nem is olyan régen mínuszba fordult ugye a határidős jegyzés, amire szintén nem volt példa korábban, tehát azért ott is zajlik egy hatalmas nagy volatilitás a piacon.
Igen, az olajban az igazi nehézség, hogy nagyon sok nyersanyag van a piacon, ami ugye trédelhető. Az olaj az egyike azoknak, amelyeket viszont nem lehet csak olyan egyszerűen tárolni. Tehát épp kollégákkal beszélgettük, hogy ha rezet veszel, akkor ugye nincs az a kockázat, hogy negatívba forduljon a rézára, mert ugye azt kirakják valahova. Tehát hogy annak a tárolása nem okoz problémát. Az olaj az egyetlen olyan, vagy egyike azoknak, meg a gáz a másik, ahol egyszerűen muszáj tárolni a kitermelt mennyiséget, és hogyha a tárolókapacitások megtelnek, akkor őrült dolgok tudnak történni a piacon, mint hogy ez történt ugye márciusban is. Hogy mi történhet hosszú távon az olajárával? Hát én alapvetően úgy látom, hogy ha ez a úgy tetszik V-alakú vagy U-alakú fellendülés lesz, tehát magyarul az fog történni, hogy lesz ugye a koronavírusra valamilyen válasz, és a gazdaságok visszapattanak, akkor az olajára is szép lassan vissza fog térni abba az ársávba, amit a válság előtt, a koronavírus válság előtt láttunk. Ez egy lassabb felépülés lesz ugyanakkor, tehát első körben szerintem nem az olaj lesz, amelyik nagyot fog pattani, valószínűleg lesznek olyan nyersanyagok, amelyeknek elő fog felmenni az ára. Egész egyszerűen azért, mert a felhalmozott készleteket le kell először dolgozni, és ez nyilvánvalóan hosszabb idő. Ez egyik probléma, a másik probléma meg az, hogy az olajára az nem egy szabad piaci kínálatkereslet révén alakul ki valójában, hanem van egy kartel, az OPEC, amihez ugye csatlakozott félszívű módon akár ugye Oroszország, és ugye ők próbálják ezt a terméket életben tartani, vagy beállítani az árát oda, ahova nekik kényelmes, és ez ugye visz egy extra kockázatot, vagy úgy tetszik extra játékot, vagy egy gondolati sémát ebbe az egész olajár meghatározás kérdésbe. Tehát míg a rézárfolyam az kialakul a szabad piacon, kereslet, kínálat, többé-kevésbé egyszerű, addig az olajnál van ez a kis bonyolultság, amit ugye tetézi az a szituáció, hogy Amerikában alapvetően olcsón tudnak szabad piaci logika mellett olajat kitermelni, mondjuk nem annyira olcsón, de mondjuk 40-50 dollár környékén elkezd majd újra emelkedni az amerikai olajkitermelés, és hát ezt nem szeretik se az oroszok, se főleg a szaúdiak annyira. Tehát van egy ilyen húzd meg, erezd meg, hogy a szaúdiak szeretnék ugye nagyon drágán eladni az olajukat, mert ugye nekik 80 dollár körül van a költségvetésben, tehát hangsúlyozottan a Szaúd-Arábia költségvetésében az a pont, ahol amire szükség van ahhoz, hogy a költségvetésük egyensúlyban legyen. Hozzáteszem, nem ennyiért termelik, tehát nekik ez bőven nyereség, és 5 dolláros költséget termelik ki az olajat, tehát nem arról van szó, hogy az olaj kitermelésük lenne hatékony, hanem pusztán sokat költenek, az állam sokat költ. Tehát van ez a vágy, hogy drágán kéne eladni az olajat, de ha fölhúzzák 60 dollár fölé ugye az olajárát, akkor elkezdenek az amerikai kitermelők vadul termelni, amivel meg leszorítják ezt. De hát, hogy ez megy, ez a kényes játék. Én azt gondolom, hogy elsősorban a szaúdi stratégia az egy időhúzó stratégia, tehát ők is pontosan tudják, hogy nem fogják tudni tartósan 80 dolláron tartani az olajárát. Ők próbálják ugye a most saját gazdaságukat valamennyire diverzifikálni addig, hogy aztán majd később tudjanak az olajtól függetlenedni. Na de ez a játék, és ugye emögé ugye bejön Oroszország a sajátos gazdaságpolitikai, meg geostratégiai érdekeivel, ami néha egyezik a szaudival, néha meg nem egyezik a szaudival, mondjuk a választások, vagy amerikai választások előtt, de jó egy kicsit megkavarni ezt az olajár témát, ezt láttuk szerintem februárban, most akkor rájöttek, hogy az nekik se jó, szóval egy nagyon-nagyon sok szereplős, bonyolult játék az olaj, sajnos nem annyira egyért, tehát nem egy ilyen egyszerű nyersanyag, hogy van kereslet, kínálat, kiszámolod és kijön, hanem emögé kell egyfajta ilyen gondolkodás, ugye benne van ebbe a közelkeret, Irán, stb. Szóval, hogy egy elképesztő, bonyolult játék.
Egyre kevesebb az időnk, és hát mindenképpen szerettem volna Magyar Telekomról beszélgetni veled. Ugye kíváncsi vagyok, mi a véleményed erről az aukcióról, ami most nemrég volt. Ez felfogható egyébként egy újabb ellenséges lépésként a kis befektetők irányába?
Hát barátságos lépésként nehéz lenne értelmezni. Tételezzük fel, hogy nincsenek érzelmek mögötte, akkor is összességében az aukció ebben a formában, ahogy megvalósult, ez biztosan nem szolgálja a kis részvényeseknek az érdekeit. Ugye az történt, hogy egy napon kiszívták 5-6 milliárdnyi forintnyi ugye részvényt. Érdemben ez ugye két dolgot csinál, ugye egyébként is gyenge volt a Magyar Telekom likviditása, ettől jobb nem lett, az biztos, tehát tovább romlik a likviditás két dolgon keresztül, egyrészt csökken a free float, a szabad részvényállomány, hiszen a Deutsche Telekom nem adott el részvényt, tehát pusztán a kisebbségi részvényesektől vettek el részvényeket, tehát ezáltal a forgalom véletlenül nem fog nőni, csökken a free float, és hát nehéz lenne jót mondani, alapvetően néhány nagy szereplőnek ez biztos kényelmes, de ugye alapvetően a kis részvényesek biztosan nem jártak ezzel jól. És ugye ez hosszú távon előrevetíti azt is, hogy ha ez a folyamat ugye folytatódik, akkor egyre kisebb szabad részvényállomány lesz, egyre kisebb likviditás, és ez a sztori ez elsorvad a helyet, hogy föléledne. Tehát azt gondolom, hogy a saját részvény visszavásárlásnak ez biztos, hogy nem lehet a célja, vagy nem lenne szabad, hogy ez legyen a célja.
Láthatunk e mögött bármilyen szándékosság? Most csak arra gondolok, hogy hosszabb távon lehet az a cél, hogy kivezessék mondjuk a Magyar Telekomot a budapesti értéktőzsdéről?
Hát nehéz erre mit mondani, mert ugye ha ilyen sebességgel haladunk, akkor is több 10 év lesz, még ugye ez sikerül, tehát ez próbálkozásnak is kevésnek tűnik, inkább mondjuk azt, hogy szerencsétlenül
így csak alakult. Ne felejtsük el, hogy amikor bejelentették a saját részvényvásárlást és a keretösszeget, akkor nagyon sok elemző mondta azt, hogy hát ez fél év körülbelül, ameddig ezt visszavásárolják a jelenlegi forgalom mellett, ehhez képest egy nap alatt megoldották.
Hát de pont ez a probléma. Tehát, hogy az lenne a helyes, vagy az lenne a jó, én azt gondolom, ha már saját részén visszavásárlást csinál a Telekom, hogy minden nap, tehát nem fél év alatt, hanem az év 365 napja, vagy hétvégétől eltekintve, ott áll a könyvben, és a forgalomnak egy adott százalékát visszaveszi. Ezzel javítja a napi likviditását. A papírnak csökkenti a bid-ask spreadet, tehát hogy ez segítette
volna. És tartja az árfolyamot.
És valamennyire tartja az árfolyamot. Ez így megvalósítható lett volna, ez szerintem adott esetben még a kis részvényeseknek se lett volna annyira rossz, főleg akkor, ha esetleg a Deutsche Telekom is részt vesz ebben olyan módon, hogy ő is belead a részvényekbe, akkor még a free float sem csökkent volna, hát nem ez történt. De hát ugye ez egy apró szelet ennek a sztorinak, mert hogy ugye pár milliárd forintnyi saját részvény visszavásárlásról beszélünk, miközben ugye a helyzet az valóságban, hogy ugye van ez a Telekom részvény, ami ugye árfolyamát tekintve gyalázatosan teljesített, nem csak idén, hanem ugye az elmúlt években általában. Ehhez képest a régiós Telekom cégek messze-messze jobban teljesítettek, annak ellenére, hogy a Magyar Telekomnak a fundamentumai azok viszont messze-messze jobban teljesítettek, mint a régiós Telekom cégeknek a hasonló fundamentumai. És hát, ha már arról beszélgettünk itt nagyon sokat, hogy nem tudjuk megmondani, hogy mennyi lesz az OTP-nek az eredménye, vagy a MOL-nak az eredménye, hogyan alakul, hát egy dolgot lehet nagyjából biztosan mondani, vagy viszonylag kevés hibával az, hogy azért a Telekomnak az eredménye ebben a koronavírus válságban azért érdemben nem sérült. Tehát, hogy pont az a vicces idézőjelesen, és inkább ironikusan mondom azt, hogy vicces, hogy pont annak a részvénynek esett az árfolyama, aminek a fundamentumai érdemben nem sérültek, és azóta sem tudott igazából visszapattanni, miközben azok a cégek, akiknek igazából nem tudjuk, hogy hogyan fog alakulni az eredményessége, OTP, MOL, különösen az OTP azért elég szépet emelkedett az alján, legalábbis az aljához képest. Szóval inkább ez egy ilyen kis szomorú aspektusa ennek a sztorinak.
Nyilván ez az osztalékpolitikára vezethető vissza, ami most már ott tartunk, hogy gyakorlatilag nincs is osztalékpolitikánk. Ugye folyamatosan a frekvencia pályázatra, illetve a konkurenciára fogták azt, hogy miért alacsony az osztalék. Jövőre is lesz egy frekvencia pályázat. Lehet, hogy azután feldillegzik a Telekom?
Hát sokféleképpen lehet ezt modellezni, de viszonylag nehéz olyan frekvencia pályázatot találni, ami indokolna ilyen alacsony osztalékfizetést. Tehát nem tudsz úgy modellezni, igazából annyira lecsökkent az eladósodottsági mutatója a cégnek, hogy az én fantáziámban nem fér bele olyan frekvencia aukciós számla, ami mellett ezt az osztalékot ne lehetne érdemben növelni. És ugye hát erről beszéltünk már a múltkor is, hogy időközben ugye erről a frekvencia aukcióról kiesett a Digi, érdemben nem lesz versenytársa a három nagy szereplőnek, tehát igazából a magában a fundamentumokban, vagy a cashflow-ban, vagy az előrejelzhető cashflow-ban sem látunk olyan kockázatot, ami indokolná azt, hogy ennyire alacsony maradjon az osztalék.
Ugye most 20 forintról beszélünk.
Hát igen.
Mennyi lesz jövőre?
Hát én nagyon örülnék neki, hogyha ezt a saját részvény visszavásárlásos történetet elfelejtenénk. Én nem merek jósolni, hogy mennyi lesz. Tehát most nem tudom, mennyi időnk van, de ugye van ez a Kahneman féle túlzott magabiztosság csapda, ez az overconfidence trap, amit ugye a Kahneman gyors és lassú gondolkodás ajánlom mindenkinek olvassa. És ugye annak az a lényege, hogy az ember mindig ugye magabiztos, és próbál valami nagyon szűk sávban belőni azt, hogy mennyi lesz egy adott összeg. Most én is ebbe a csapdába esnék, hogyha azt mondanám neked, hogy 27 forint. Igazából szerintem sajnos a nulla és a 100 között bármit el tudok képzelni, sajnos azonban vélhetően azért ez a 20 pár forinthoz félek, hogy közelebb lesz, de mi nagyon törekszünk arra, hogy a gondolatainkat egyrészt, hogy legyen egy transzparens osztalékpolitika végre, és hogy egy normális osztalékfizetés, ezt próbáljuk eljuttatni ugye a menedzsmentnek, és remélem, hogy előbb-utóbb meghallgatásra talál a szavunk. Egyéb iránt idén is próbálkoztunk valamiféle alternatív osztalékjavaslattal, sajnos ezt a koronavírus egyéb iránt elmosta ezt a lehetőséget, mert meg ugye nem lehetett rendes közgyűlést tartani, és így mi is, és amit meg lehetett volna csinálni, azzal meg véletlenül csak több kárt okoztunk volna, mint amennyi hasznot húztunk volna, vagy tettünk volna a kis részvényeseknek, és ezért idén nem léptünk, de én azt gondolom, hogy ha marad ez a nagyon nyomott osztalékpolitika, akkor előbb-utóbb itt a kis részvényeseknek össze kell fogni, és valamilyen módon jelezni tevőlegesen az igazgatóság számára, hogy ez számukra nem megfelelő.
Ugye volt erre például Horvátországban, ahol be is perelték ugye a Deutsche Telekomot, de sajnos kifutunk az időből, mégis meg kell, hogy kérdezzem, ha most kell portfóliót összeállítanod, honnan szemezgetnél bele részvényeket?
Én hát erősen hiszek ebben a ciklikus, mármint a V-alakú fellendülésbe, vagy abban, hogy egy év múlva ilyenkor, ha meghívsz, akkor nem a koronavírusról fogunk beszélni, hanem más érdekes dolgokról. És emiatt ciklikus nagybétejű részvényeket vennék, bankokat, kisebb részben olajcégeket. Tehát, hogy alapvetően ciklikus szektorokban mernék most kockázatot vállalni, mert azt gondolom, hogy nagyon nyomott az árazásuk, és emiatt egy év múlva ilyenkor jóval magasabb lesz az árfolyamuk.
Reméljük, hogy így lesz. Kedves hallgatók, fel kell hívnom a figyelmüket ismét, hogy mindez nem minősül befektetési tanácsnak, amennyiben befektetésen gondolkodnak, kérem sokkal körültekintőbben tájékozódjanak. Gyurcsik Attila, az Accord alapkezelő befektetési igazgatója volt a mai vendégem, hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Várunk vissza máskor is nagy szeretettel. Kedves hallgatók, ha tehetik, tartsanak velem a jövő héten is, addig is kellemes rádiózást, hallgassák a Trend FM-et.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.